Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tavaly lezárult egy korszak a nemzetközi politikában, a liberális világrend helyett a nemzetek korszaka jön, fogalmazott Orbán Viktor az évindító nemzetközi sajtótájékoztatón. A miniszterelnök szerint azért kell dolgozni, hogy 2027-re megszűnjön a háborús helyzet, az EU törölje el az Oroszországgal szembeni szankciókat, álljon vissza a normalitás a gazdaságban, mert akkor rögtön 20%-kal csökkennének az energiárak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van, jelentette ki. A Venezuelában történtekről kifejtette, kedvezőbb energiapiaci helyzet jöhet létre. Arról is beszélt, hogy Magyarország jövőjét továbbra is az Európai Unióban képzeli el, a NATO védő pajzsával, de szuverén politikát folytatva. Az uniós migrációs paktumot júniustól kellene majd alkalmaznunk, de egyetlen migráns sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen és nem leszünk bevándorló ország, szögezte le a kormányfő. A parlamenti választásokkal kapcsolatban elhangzott, a Fidesz célja egyértelmű, megismételni a 2022-es eredményt. A miniszterelnöki jelölti vitáról Orbán Viktor kijelentette, csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, és nem látja értelmét vitának olyan politikusokkal, akiket szerinte külföldről finanszíroznak. Szerinte az Európai Tanács megbeszélései már haditanáccsá alakultak, de egész Európában erősödnek a háború ellenes mozgalmak, itthon a Fidesz képviseli a békét, a következő évtized kulcsszava pedig a biztonság lesz. Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyben Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság. Delcy Rodríguez feladata, hogy biztosítsa az államigazgatóság folytonosságát és az ország védelmét. Nicolas Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai elők és egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer bűncselekményekkel és terrorizmussal vádolt elnököt már bíróság elé állíthatják a közeljövőben. Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox News-nak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését sem. Donald Trump katonai akcióval fenyegette meg Kolumbiát, miután szombaton nagyszabású műveletet indított Venezuela ellen, amelyben elfogták Nicolas Maduro elnököt és feleségét. Az amerikai elnök emellett megismételte Grönland megszerzésére vonatkozó terveit, amit Dánia határozottan elutasított, és felszólította Washingtont, hogy hagyja abba a fenyegetéseket. A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint 400 járatot törölt az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér, az intézkedés budapesti járatokat is érint. Délfelől egyre több felé kezdődött el már a havazás. A következő napokban valódi téli körülményekre kell készülni itthon. Többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 fok is lehet, figyelmeztet a Hungaromet ZRT. Felkészültek a téli időjárásra, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, a következő napokra a szolgálatba helyeznek 739 téli elhárításra alkalmas járművet, 213 rakódógépet a sópakoláshoz, továbbá több mint 2300 szakembert 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betárasztak több mint 80 ezer tonna útszúrósót, továbbá megerősített ügyeletet tartanak a közúton és a vasúton is. A MÁV értékesítési rendszerének meghibásodása miatt lelassult a jegyváltás az állomásokon és az automatáknál reggel, közölte a MÁV Inform. Javasolják, hogy a MÁV a MÁV Plus applikációval vagy a jegy.mav.hu oldalon váltsák meg az utasok a jegyeket. Ha nem történik érdemi előrelépés az új díjakkal kapcsolatban, december 22-e után újabb demonstrációt is tarthatnak a közeljövőben, mondta az ATV híradónak Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy készek az újabb tárgyalásokra. Végül az időjárásról. Éjszaka havazás várható, de a tiszántúli tájakon eső, ónos eső is húhat. Holnap átmeneti szünet után újra eshet majd a hó, a szél többfelé élénk lesz. A hőmérséklet kedden hajnalban -4, -2, napközben pedig 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először sífutással, ezt követően labdarúgással, majd kajakkenuval, végül pedig okratlonnal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Február 6-a és 22-e között kerül megrendezésre az olaszországi Milánóban, illetve Cortina di Ampezzo-ban a téli olimpiai játékok. A két fő helyszín mellett klaszterekben több alpesi pályán is megmérkőznek a versenyzők, sportáktól függően. Magyarország a téli olimpiai játékokon előreláthatólag 17-19 versenyzővel vesz részt, rövidpályás gyorskorcsolya, sífutás, curling és snowboard sportágokban. A sífutásban a miskolci honvédese versenyzője, Büki Ádám is indul. Most őt hallják.
Szerencsére azért már a szezon felénél, háromnegyedénél éreztük, hogy ez sikerülhet, és hogy meg lesz, és hogy kettő kvótát tudunk szerezni Magyarországnak. Nyilván a világbajnokság után, amikor a basic kvóta, azaz az alap első kvóta biztossá vált, akkor mondhattuk azt, hogy na jó, akkor innentől már tényleg valószínűleg rendben leszünk, úgyhogy onnantól egy kicsit nyugisabb volt. Összességében egy nagyon, nagyon jó szezonunk volt. Gyakorlatilag az összes lehetséges versenyt bevállaltuk. Ez végül is így 28 világkupa verseny, illetve az 5 világbajnoki szereplés volt. Nekem a Tour de Ski-ről maradt le egy pár szakasz, mert ott 17 másodperc hiány kiestem egy szakaszról, amit, hogyha nem csúszok ki 20 kilométeren 17 másodperccel, akkor gyakorlatilag még minimum 3 szakaszt tudtam volna futni, illetve a világbajnokságon betegség miatt egy sprintet hagytam ki, de gyakorlatilag ennyi volt, ami úgymond kimaradt, ezen kívül tényleg minden mást végigfutottam. Én eleve egy kicsit másképp álltam ehhez a szezonhoz, mert így munka mellett nagyon nehéz volt az, hogy most egyéni eredményekre koncentráljak, hogy esetleg egy-egy versenyen jobb pontszámot, néhány helyezéssel jobbat érjek el. Ez csak akkor lett volna lehetséges, hogyha folyamatosan csúcsra járatom az edzést, és fennállt volna annak a veszélye, hogy többször is akár lebetegszem a szezon folyamán, és ugye ezt nem akartam kockáztatni, hogy mondjuk egy versenyen 4-5 ponttal többet gyűjtök, és utána a következő 2-3 kimarad, mert esetleg lebetegszem. Úgyhogy inkább emiatt egy ilyen óvatosabb megközelítéssel mentem neki az egész szezonnak, hogy ne betegedjek le, hogy egészségesen végig tudjam versenyezni. Az is se teljesen sikerült sajnos a szezon végére, de azt mondom, hogy összességében sikerült megvalósítani, amit elterveztem, sőt, még volt egy-két jobb eredmény is, úgyhogy így abszolút jól kezeltük ezt szerintem. Most úgy kezdjük érezni, hogy célegyenesben vagyunk. Ugye azért még van jó néhány hónap az olimpiáig, ami nagyon kemény munka vár ránk, úgyhogy még nincs ez a szusszanunk, és akkor na végre, de azért a nehezén talán már túl vagyunk. Azért tényleg gyakorlatilag utoljára a Salt Lake City olimpián volt ilyen nagy magyar csapat, mert ugye a lányok is szereztek 2 kvótát a világbajnoki szerepléssel, és így összesen biztosan lesz 2 férfi, 2 női sífutó a téli olimpián, úgyhogy ez egy nagyon nagy siker a sportágunknak. A 2 kvótát azt Magyarországnak szereztük, ezek nem névre szólóak, Tehát gyakorlatilag azt majd ugye január 19-én a Magyar Szövetség fogja adni a nevezést, hogy kiknek kívánja ezeket a kvótákat odaadni, és kik fogják felhasználni. Tehát gyakorlatilag akkor fog véglegessé válni, hogy kik jutnak ki az olimpiára, illetve én mindig azt mondom, hogy amikor már a repülőgépen ülök, akkor azt mondom, hogy kijutottam. Addig azért ezekkel mindig óvatosan kell fogalmazni, de igyekszünk ezt a... Nyilván ez egy nehezen megfogható dolog, hogy hát az országi a kvóta, de igazából ennek az a lényege, hogy vannak különböző szintek, vagy a szövetség válogató versenyeket rendezhet. Na most jelenleg gyakorlatilag Kóny Ádámmal kettőnknek van meg az az erősebb szintje, hogy minden versenyszámban nevezhetők vagyunk az olimpiára, és ez azért jó eséllyel így is fog maradni, úgyhogy emiatt is reménykedhetünk, hogy végül is a két kvóta tulajdonosai mi leszünk, de nyilván ezért nagyon meg kell dolgoznunk, hogy minket nevezzenek a végén. Én alapvetően szeretnék minden számban, ha már megvan a jog, elindulni. Most így hirtelen nem is tudom, hogy sorrendben hogy jönnek, tehát nyilván a 10 km skatingre szeretném a legjobb formámat, meg ott tudom szerintem a legjobb eredményt elérni, tehát azt mindenképp kiemelten kezelném. Lehet, hogyha mondjuk, mit tudom én, előző nap van egy olyan verseny, mondjuk egy 20 km siatlon, ami valószínűleg nem lesz előtte, de hogyha mondjuk az ott van előtte, akkor azt lehet, hogy kihagyom, vagy tényleg, hogyha szakmailag indokolt, akkor nyilván például egy siatlonhoz még nekem is még fejlődnöm kell, hogy azt úgy be tudjam vállalni, hogy ott tényleg egy jó eredményt tudok elérni, meg a többi számra is külön rá kell készülni, de alapvetően szívesen elindulnék minden számban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bükki Ádámot, a miskolci honvédese sífutóját hallották.
A labdarúgó Fízligában szereplő Nyíregyháza a hivatalos honlapján adott hírt az együttes téli felkészülési programjáról. Bódog Tamás csapata január 2-án kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Az alakulat holnap Törökországba utazik edzőtáborozni, melynek keretében összesen 4 mérkőzést játszik le. A kieső helyen álló csapat terveiről Bódog Tamás vezetőedzőt hallják.
A játékosokat nem úgy engedtük el, hogy leépüljenek, mindenkinek meg volt a feladata, mindenkinek figyelnie kellett a testtömegére, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó állapotban jöttek vissza, és bízok benne, hogy jó munkával ütőképes csapatunk lesz.
Bódog Tamás értékelte az őszi szezont is.
Ha pontokat nézzük, akkor kevés, mert hiába játszottunk jó ellenfelek ellen, attól függetlenül több pontba bíztunk, vagy reméltük. Ha a játékot nézem, a játékosok tényleg megpróbálták megvalósítani azt, amit én szeretnék, mentek, tényleg azt a futó mennyiséget. Én úgy gondolom, hogy az utolsó hét fordulóban a statisztika is azt mutatja, hogy magas szintű futásokban, sprintekben nagyon jól dolgoztak, csak hát a kapu előtti lehetőségeket, azokat nem tudjuk kihasználni, mert nagyon sok lehetőségünk van, de gólt nem tudtunk rúgni. Úgyhogy ezen mindenképpen javítanunk kell, és hogyha ez a munka megmarad, vagy ezek a lehetőségek megmaradnak, akkor én bízok benne, hogy idén azért élesebbek leszünk a kapu előtt.
Kitért a játékos mozgásra is.
Hát mi is látjuk a hiányposztokat, úgyhogy mindenképpen szeretnénk erősíteni a hiányposztokra, de fix érkezőről nem tudunk még beszámolni, úgyhogy bízok benne, hogy következő időszakban azért, mivel a szurkolónak mindig ez az érdekes és a fontos, hogy ki az, aki tud jönni, és ki az, aki segíti a csapatot. Én bízok benne, hogy lesz olyan érkező, aki a csapat segítségére tud lenni.
Elárulta azt is, mit szeretne látni csapatától a tavaszi szezonban.
Fontos lenne egy jó indulás, de úgy gondolom, hogy azért nekünk minden mérkőzés az utolsó fordulóig fontos lesz, úgyhogy ami a legfontosabb, legyünk eredményesek a kapu előtt, és biztos vagyok benne, hogy a lehetőségek meglesznek. Egy jó rajtal természetesen én bízok benne, hogy azért el tudunk indítani egy olyan folyamatot, hogy a szurkolók megint érzik azt, hogy a játékosok teljes intenzitással próbálnak értük a klubért mindent megtenni, és fontos lenne, hogy ez az összhang meglegyen, és ők minket tudjanak segíteni a következő mérkőzéseken.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bódog Tamást, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzőjét hallották. Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban Csikó Zsóka. A szolnoki Kajak Kenu Klub 24 éves sportolójának klasszis teljesítményét ismerték el a fővárosban, ahol a Magyar Kajakkenu Szövetség díjazta az idei esztendő legjobb sportolóit. Érdekesség, hogy Csikó Zsóka maratoni szakágról váltott a gyorsaságira, ahol tavaly berobbant az elitbe. A szolnoki versenyző kiválóan szerepelt az Európa-bajnokságon. Most őt hallják.
Ugye a két világkupa előzte meg az EB-t, ott még elég betegen tudtam versenyezni, szóval az EB előtt igazából még azon volt a hangsúly, először ezt pihenjem ki, bár már ugye a második világkupára már kezdtem jól lenni, ez látszott azon, hogy mondjuk 501-esbe tudtam előrelépni, mondjuk még csak hatodik voltam, de nyilván a 9. helyhez képest ez is nagy előrelépés volt, és azt hiszem 3 hét volt az EB-ig, hogy igazából még azt a formát, ami amúgy megvolt, kicsit kiélezzük az EB-re. Az EB előtti héten kicsit stresszeltem azon, hogy ugye enyém az 501-es, és azért tudtam, hogy milyen nevek voltak előttem mondjuk a magyar kajakos lányok közül, akik ebben a számban indultak, és kicsit túl stresszeltem azt az egy hetet. Nagyon izgultam edzéseken, hogy nem tudtam úgy teljesíteni, de az EB hetén már abszolút magabiztos voltam. Nekem azért kellett az 1001-es mindig, az EB-n is kellett, a VB-n is, amúgy a világkupákon is nagyon jól jött az, hogy volt egy számom, ahol be tudtam úgymond evezni magam. Nyilván egy 1000 méter nagyon fáj, viszont hogyha nyersz, vagy így látod, hogy a mezőnyhöz képest jól teljesítesz, akkor ez tud adni egy nagyon nagy löketet arra, hogy mondjuk már csak a felét kell elvezni. Úgyhogy nekem ez mindig nagyon nagy segítség volt. Azért évek óta azon vagyunk, hogy én a hosszabb távból építkezek lefelé. Ezt muszáj megtartani nekem, hogy mondjuk készüljünk 5000-re, készüljünk 1000-re, mert nekem kell az az alap, amiből tudok gyorsulni. És ugye 3 éve átjöttem a KSIS edzőkhöz, ugye Móroc István és Tóth Petrához, és velük azon dolgozunk, hogy minél gyorsabb legyen az eleje nekem, mert ugye abban volt nagyon nagy különbség a többiekhez képest. Ez még mindig megvan, viszont most már nem olyan nagy a differencia, hogy az utazóm az mondjuk erős mondjuk az 1000 miatt, meg az 5000 miatt, de most már nem olyan nagy távolságokból indulok, amit le kell dolgozni mondjuk a távközben. Ugye nekem az volt nehéz, hogy valahogy belőjem azt, hogy jól rajtolok, megvan az a jó utazóm, és abból még tudok indulni a végén. Csak mivel, hogyha nagyon előttem az elejét, akkor nyilván nem bírtam ki a végét. Szóval ez így évek munkája, hogy így kialakuljon, hogy most ez sikerüljön. És az EB-n volt az első olyan pályám, amire azt tudtam mondani, hogy na végre sikerült megtalálnom azt az utazótempót, egy olyan rajttal, amiből még tudok indulni a végén.
Aztán ugyancsak kiemelkedően teljesített a világbajnokságon is.
A Schmidt Gábor mondta, hogy milyen szép ez a bronz, én meg így teljesen összeomlottam, hogy hát én azt hittem, hogy ezüstérmes lettem, mert amikor beértem, ugye én nem néztem ki jobbra, és jobb oldalon jött az ausztrál lány, és ő bejött másodiknak. És visszanéztem a futamot, egyébként végigvezette az egészet, amit egyébként nyilván láttam, mert rózsaszín hajóba mentő is, szóval elég feltűnő a periférián, hogy ott nagyon előhalad. Viszont azt hittem, hogy sikerült bedarálnom a végére, ez nem sikerült, de abszolút egy olimpiai számos érjemnek örülni kell szerintem.
A győri maraton VB-n azonban aranyérmet szerzett.
Ez 3,6 kilométer. Régebben ez úgy volt megcsinálva, hogy két futással volt 3 kör, most mind 3 körre beraktak egy futószakaszt, úgyhogy kicsit így felpesdítette a 3,6 kilométer, de ugye én szintén 5000-ből kiindulva próbáltam annak örülni, hogy nem 5-öt kell futni, csak 3-at, úgyhogy ez így egy jó verseny volt, meg tényleg a hazai közönség az nagyon sokat segített.
Csikó Zsóka az olimpiai felkészülésről is beszélt.
Át kell állnunk az olimpiai számokra. Minél több olimpiai számba kell majd indulnom, hogyha szeretnék kijutni majd Los Angelesbe. Erre szerintem minél előbb kell találni valami olyan lehetőséget, hogy részt tudjak venni mondjuk 4-esekbe, vagy esetleg lesz egy olyan párom, akivel tudok versenyezni. Szóval abszolút annak kell fókuszban lennie, hogy az olimpiai számok legyenek előtérben. Viszont nekem kell az, hogy legyen egy biztos számom. Úgyhogy szerintem az 1000-et semmiképp nem fogjuk elengedni. Alapvetően szerintem a magyar lányok nagyon jók a nem olimpiai számos számokban is. Úgyhogy szerintem abszolút jó, hogyha van egy erős női kajakos ebben a számban is. Úgyhogy ezt szeretném megtartani, illetve remélem majd az évek alatt lesz egy pár, akivel tudok úgy versenyezni, hogy tényleg az ígéretes legyen. nagyon más megvilágításban vagyok én így most igazából. Párom továbbra sincs, szóval próbálkozunk azzal, hogy mondjuk amikor elmegyünk egy válogatott edzőtáborra, minél több emberrel próbálgassam a párosokat. Kicsit nehéz az, hogyha egy műhelyen belül több lány edz, mert akkor nyilván nem egy külsős fognak bevenni, hogy akkor páros gyakoroljanak, mert ott könnyebben meg tudják oldani. Úgyhogy így kicsit nehéz helyzetben vagyok, hogy én itt egyedül próbálkozom, de reméljük majd lesz egy olyan ember, akivel teljesen kiegészítjük egymást, és tudunk párost menni.
Elárulta azt is, milyen tervekkel vág neki az idei esztendőnek.
Lesz egy áprilisi válogatóverseny, ahol el fogok indulni, már most tudom, 501-est és 1001-est, ez biztos. Mert ugye 501-es olimpiai szám is kell egy nem olimpiai számos számban indulni, nem hiszem, hogy a 200-ra fel tudok gyorsulni addig, de az 1000 az abszolút marad. És hát ha lesz párom, akkor indulok párost, ha pedig nem, akkor nem. Ez így a válogató, onnantól kezdve pedig jönnek a világkupák megint. Én azzal számolok, hogy mindkét világkupán elindulok, remélhetőleg. Illetve én úgy tudom, hogy a harmadik világkupára a fiatalabb versenyzőket visznek ki, szóval ez még így kérdéses, hogy a három közül melyik kettőn kell részt vennünk. Illetve onnantól kezdve lezárul az EB-re a kvalifikáció, az EB-vel pedig lezárul a VB-re a kvalifikáció, úgyhogy elég hosszú szezon lesz. Remélem tudok indulni egyes számokat az EB-n és a VB-n is, és hogy valamilyen csapathajóba be tudok kerülni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Csikós Zsókát, a Szolnoki Kajakkenu Klub versenyzőjét hallották. Magyarország első fedett pályás okratlon futamát rendezték Budapesten a Honvéd kosárlabda csarnokban. Magáról a sportágról Maklári Pap Juditot, a Magyar Akadályfutó Szövetség elnökét hallják.
Az okratlon ez egy teljesen új sportdisziplina, ami egy nemzetközi szervezet a World OCR irányítása alatt van, és a Magyarországi Akadályfutó Szövetség, a MAFUSZ vette a szárnyai alá ezt az új sportot. Három részből áll, egy futószakaszból, ezt követően egy erőléti szakaszból, és ezt követően pedig egy akadály elemekből álló szakaszból. Három jól elkülönült rész. Ennek különböző távjai lesznek, ez a jelenlegi verseny, ez a rövid táv a 200 méteresnek a bemutató futama. A futásrész az egyértelmű, ezen a 200 méteres sprintpályán egy 80 méteres futószakasszal indulnak a versenyzők. Utána egy erőléti szakasz, ami szintén egy oda-vissza 80 méter, ugye egy kézilabda méretű pályán is megrendezhető a történet. Ez erőléti feladatokat tartalmaz, ebben a jelenlegi futamban van egy 4 méteres triceps bár, amin be kell menni a versenyzőknek az erőléti zónába, majd fel kell venniük egy zsákot a nyakukba, ez különböző férfiaknak, nőknek, gyerekeknek különböző kilogramm súlyú zsákok vannak. Ezzel végig kell menni a bójáig, a bója körül meg kell kerülni úgy, hogy kettő darab dobozon át kell lépni, egy 45 és egy 60 centisen, oda-vissza, oda-vissza, majd lerakva a zsákot, egy ski ergométeren kell, sígéppel kell lehúzni meghatározott métert. Ez is változó attól függően, hogy férfiak vagy nők, illetve gyerekek. A maximum méter, amit le kell húzniuk, az 250 méter a felnőtteknek. Ezt követően ki kell menniük ugyanazon a triceps báron, amin bejöttek. Majd ráfordulnak a harmadik szakaszra, ami az akadály rész. Itt először egy majomlétrán kell végigmenniük, majd egy Ikarusz gyűrűs soron kell végigmenniük. Ez követi egy kúszás, és a legvége egy gyűrűs akadálysor. És meg kell nyomniuk a végén a gombot, és ez adja az időt. Az idő az, ami megadja a sorrendet, a versenyzőknek az abszolút sorrendjét, vagy a korosztályos sorrendjét. Annyi nyilván van, hogy minden akadályon, ami akadálynak számít, illetőleg a tricezváról is kettő darab próbálkozása van a versenyzőnek. Tehát, hogyha kettő alkalommal nem tud átmenni, akkor ott számára befejeződött a verseny, nem mehet tovább. 5 perc a időlimit, amennyi idő alatt a versenyzőnek teljesítenia kell ezt a pályát.
Maklári Pap Judit beszélt az általuk rendezett versenyről is.
150 főben limitáltuk a nevezési létszámot, ez is reggel 9-től délután 4-ig gyakorlatilag 5 perces indításonként abszolút kitölt egy napot. Teltházunk van, hál' Istennek, úgy nagy az érdeklődés erre a versenyformátumra. Korosztályok 12 éves kortól indulunk, hát a vége a csillagoség. Egyébként úgy néz ki, hogy az alsó korosztályok 2 évenként vannak, tehát a fiataloknál 12-13, az egy korosztály, majd 14-15, 16-17 és 18-tól indulnak az 5 éves korosztályok, és 55 pluszban is van még nevezőnk. Van ilyen közösség, akik hasonló típusú versenyekre szoktak járni egyrészt, tehát ismerjük is egymást, úgyhogy terjed az információ. Másrészt azért a World OCR-nek, a nemzetközi szervezetnek a honlapját is sokan követik, ugye ott információk, Facebook oldalát ott voltak rajta. Illetőleg hát a Running Warriors, aki a szervező, komoly brand itt Magyarországon, tehát sok-sok követővel rendelkezik, és sok-sok versenyt rendezett már, nem pont okratlont, de más típusú OCR és egyéb versenyeket is, tehát azt is figyelemmel kísérik a versenyzők. Vannak egyébként szlovák, cseh, máltai, lengyel versenyzők is, ez biztos, török, 8 országból van, neveztek versenyzők a mostani versenyre.
Elárulta azt is, van-e kapcsolata az OCR-nek az ötusával?
Az egyik és a másik az teljesen különböző. OCR nagyon régóta van. Lehet OCR-nek vagy obstacle-nek is hívni, de létezik. Itt Magyarországon is 17 óta már műveljük páran ezt a sportot, sőt egy kicsit korábbra is visszanyúlnak, csak akkor még nem volt ennyire nevesítve ez a történet. Az ötusában nem olyan régen került bele ugye a lovaglás helyett. Nyilván ez adott neki egy olyan média nyilvánosságot és egy olyan felütést, hogy olimpiai sporták keretei közé tud ez bekerülni, de ez ettől függetlenül is létezik. Ugye az ötusának egy meghatározott 70 méteres pályája van, amin az ötusások gyakorolnak. Egyébként megjegyzem, több ötusás versenyző van itt most jelen, sokan jöttek ötusából is, de hogy ez önállóan is létezik, abszolút létezik, az okratlon is és az OCR is létezik önállóan más távokkal, más helyszíneken, más nehézségű akadályokkal, tehát van ezen kívül is. Közösségünk által delegált edzők kezdték el az ötusás versenyzőknek a felkészítését ezekre a rövid távú obstacle 70 méteres pályára. Többen a mi közösségünk edzői közül a mai napig is tartanak egyébként ötusás versenyzőknek felkészítő edzéseket, és ezért van átjárása a sportok között.
Most pedig Raúl Fodort, a Nemzetközi Okratlon Szövetség elnökét hallják.
Az OCR magában az katonai felkészülésből indul ki. Az nem egy véletlen, hogy ma itt vagyunk a Honvéd Sportegyesületben, mert ez a nemzetközi szövetség, amelyiket képviselem, a World OCR, ez két szinten működik. Működik szabadidős és nem honvédi szempontból kezelő sportokban, de katonai sportokat is kezel. Úgyhogy az OCR magában, amelyik kiindult a katonai sportokból, az most megkapta a hazáját, és itt van, és most katonai sport szinten működik. Ez egy nagyon jó dolog a mi szempontunkból, mert itt lehet látni, hogy a World OCR ez egy nagyon jó munkát tud csinálni, és össze tudja hozni a sportot a katonai felkészüléssel, és még a katonákat is jobbá tudja tenni. 2024-ben indultunk be, ez fontos, hogy emeljük ki, hogy egy friss és új szövetség vagyunk, szóval események nincsenek olyan sokak még, de augusztus 15-én ebben az évben már volt egy nemzetközi esemény, a Krimszel együtt, a Running Warriors Band szervezte. Az már az első bekezdése volt az okratlonnak, most pedig itt vagyunk Budapesten, és most már ez egy olyan esemény, amelyikben a civilek is már be tudnak jönni, és részt tudnak venni. Persze már több esemény be van ütemezve, úgyhogy Magyarországon még fogunk találkozni az okratlonnal, és úgy látszik, hogy Európában meg legalábbis egy ország át fogja venni. Nagyon jól fogadják a lengyelek, nagyon tetszik nekik, úgyhogy nagyon lehetséges, hogy lengyelek felé fogunk menni 2026-ban. Nem kizárólagosan, úgyhogy szerintem ez egy olyan dolog, amelyiket nem csak Lengyelországban vagy Magyarországon fogjuk látni, több ország át fogja venni, és ez nagyon fog fejlődni 2026-ban. A World OCR össze van kötve egy pályázattal, amelyik Európai Unió szinten van fenntartva, és abból a szempontból az első szervezet vagyunk, amelyik a biztonsági technikát érintette az OCR sport infrastruktúra szempontjából. Szóval mi vagyunk az első szervezet, amelyik nem mondta csak azt, hogy gyerek, dobjuk össze a infrastruktúrát és csináljuk meg a versenyt. Biztonság és nem csak, de pláne az infrastruktúra szempontjából nagyon fontosnak tekintjük azt, hogy a versenyek biztosak legyenek, és ne legyenek balesetek. Úgyhogy ezt a pályázatot megnyertük, és be fogjuk indítani a safetyinsports.eu oldalt, amelyik alatt pontosan ezt fogjuk kezelni. Hogy csináljunk biztos versenyeket Magyarországon, de persze mindenhol a világon.
Az előző percekben Raúl Fodort, a Nemzetközi Okratlon Szövetség elnökét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő Kovács Krisztina. Több infrastruktúrális fejlesztést is elindított 2025-ben Szerencs város vezetése. A településen egyre nagyobb gond a megfelelő számú parkolók hiánya. Saját erőből és pályázati támogatást igényelve zárt és nyilvános parkolókat alakítanak ki a városban, valamint a gyalogosok közlekedését segítő berendezéseket helyeznek ki, mondta el Kis Attila polgármester.
Köztudomás és sajnos minden átéljük, hogy a városunk parkolóhelyének száma az rendkívül kevés. Ez már nem csak a belvárosra, hanem akár még a kertvárosi területre is igaz. Egy-egy ingatlannál akár 2-3 autót is tulajdonolnak az ott lakók. Gond van itt az ilyen lakótelepies, tehát bérházas övezetben, de főképp a belvárosban, és ott, ahol intézmények vannak. Ilyen intézmény például a tankerület, a nevelési tanácsadó, a szakképzési centrum környéke, a gimnázium környéke és az onnan nyílt uszoda környéke. Ugyanis itt hiába megnyílt az uszoda, kevés a parkolóhely, és az alátható szülő néha több száz méterről kénytelenek oda sétálni a kisgyerekkel. Próbáljuk a parkolóhelyek problémájának a megoldását összekötni a biztonságos gyalogos közlekedés segítésével. Ezért egy új gyalogos átkelőhely lesz a Zrínyi utca irányából, ugye a tanúszoda irányába. Itt nem egyszerű felfestésről van szó, mert ugye egyrészt terveztetni kell, le kell egyeztetni a hatóságokkal, a közúti szervekkel, illetve egy világítást is építenünk kell a gyalogos átkelőhelyhez, és főleg a környéken dolgozók, illetve az usztába érkező távozó vendégeknek biztonságát fogja szolgálni. A versenyképes járások program keretében pályáztunk egy bizonyos pénzösszeget, amit el is nyertünk, és az Ondi út 1 a gimnázium és az Ondi út 8 a szakképzésiskola főépülete közötti gyalogos átkelőnél egy lámpa lesz elhelyezve. Figyeljük ugyanis azt, hogy itt nagyon nagy a gyalogos forgalom, főleg iskolakezdés előtt, illetve a iskolakezdés követő délutáni órákban, illetve azt figyeljük meg, hogy nagyon nagy sebességgel érkeznek az autóval, gépjárművel közlekedők az Ond, illetve a Trátka irányából. Ez egy lejtős útszakasz ugye a belváros fele. Szóval ide egy gyalogos átkelés segítő lámpát fogunk elhelyezni, ami 50 km/h haladás sebesség felett le fogja állítani a forgalmat. Ha betartja valaki a szabályokat, akkor áthaladhat nyilván maximum 50 km/h, illetve egy nyomógombos jelzés lesz a diákoknak, arra járóknak, tanároknak, ők tudnak jelezni, hogy mikor tudnak átmenni. Nyilván a lámpa le fogja állítani a forgalmat, arra az időre is átkelnek a gyalogosok. Ez hasonló lesz, mint ami a Bekecsi általános iskolát kialakítottak 1-2 évvel ezelőtt.
Tovább bővülhet Sátoraljaújhely ipari parkja. Jó néhány évvel ezelőtt egy második ipari övezetet is megnyitott a városvezetés, látva a befektetői kör érdeklődését. Jelen pályázatuk egy újabb bővítést tartalmaz, amelyben ipari infrastruktúra kiépítésével újabb cégeknek adhat helyet Zemplén fővárosa. Szamosföldi Péter polgármestert hallják.
Nagyon sok cég költözött be Sátoraljaújhelybe az elmúlt 10-20 évben, és azt vettük észre, hogy körbenézünk, és betelnek a ipari területeink. Például Károlyfalva bekötőúttal szemben lévő új ipari parknak mondjuk egy 16 hektáros terület. 3 létesítmény van rajta, de úgy néz ki, hogy a negyedik beruházás csarnok építés is el fog indulni rövid időn belül, és még ezen kívül még kettő nagy csarnok megépítése is szóba került, a terület pedig meg van vásárolva. Nos, így, miután a régi ipari park pedig betelt, hát ezért is kezdtünk egy új ipari park kialakításában, így nem volt más lehetőség, mint hogy a régi ipari park mellett egy bővítést határozzunk meg. Erre pályáztunk, hiszen nem elég rámutatni egy rétre, hogy tessék ura, ide építsen csarnokot, oda infrastruktúrára van szükség. Nos, erre pályáztunk, és nyertünk is pályázati forrást 200 millió forint értékben. Ebben ivó és tűzi vízhálózat képítése, gerincvezeték képítése 600 méter hosszan, szennyvízcsatorna 578 méter, átemelő szivattyú egy darab, szennyvíz nyomóvezeték egészen a szennyvíz tisztító telepig 790 méter, és ez jövő év áprilisában lesz átadva, de hát van egy másik pályázatunk is, ez 35 millió, itt pedig útburkolat szélesítése és aszfaltozása, autóbusz megálló építése, gyalogos peronnal, gyalogjárdával és vízelvezető csatorna építése és napelemes kandaláberek telepítése. Én azt gondolom, hogy eljutunk addig a szintig, hogyha beruházó jön, akkor közvetlenül mellette lesz az áram, a víz, a szennyvíz és az út, sőt, adott esetben a dolgozóknak parkoló is rendelkezésre áll. Innentől sokkal kecsegtetőbb így megajánlani vagy kiajánlani egy ipari területet, vagy jövendő ipari területet, mint hogyha azt mondjuk, hogy mindent lehet, csak mi nem adunk rá egy forintot sem, meg nincs kiépítve semmi, de nem baj, majd te megveszed, majd megépíted a csarnokot, az is pénz, ez is pénz, meg utána még az infrastruktúrát is kiépíted. Na ez az, amit manapság már egy nagy beruházó, de még egy középvállalat sem fogad el, akkor nézz inkább más helyet. Mi meg azt szeretnénk, hogy ezek a munkák itt legyenek.
Tíz éves múltra tekint vissza a sárospataki Vaj Miklós református technikum holland testvériskolai kapcsolata. Eddig mintegy 150 diák számára nyílt lehetőség megismerni a hollandiai szakoktatást, a szakmák technológiáját. A diákcsere program jó motivációs lehetőség is, hiszen a résztvevőket tanulmányi átlaguk, hitéleti vagy közösségi szolgálatuk jutalmaként válogatják össze. Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgatót hallják.
Ez oda datálódik, hogy 2015. januárjában volt egy acsi konferencia, egy keresztény iskolák nemzetközi szövetségének a konferenciája Budapesten, és ott ismerkedtünk össze. Ez a testvériskolai lehetőség számos szép dologra adott lehetőséget és alkalmat az elmúlt 10 évben. Természetesen, hogy két fő pillére van ennek a történetnek. Az egyik pillére az az iskoláztatás, a közös szakmák, az a fajta szakmai tudás, amit egy szakképző iskolában oktatunk és elsajátítanak a diákjaink. De a szakmák mellett ugyanolyan fontos az, hogy két keresztény iskoláról van szó, két protestáns iskoláról, és ezek a keresztény értékek is egymásra találtak a két iskola vonatkozásában. Az elmúlt 10 évben mintegy 150 szakképzős diákot vittünk ki Apeldoorn városába, és mintegy 25 pedagógusnak kínáltuk föl ezt a lehetőséget, hogy megismerhették egy héten keresztül a holland oktatási rendszert, a holland kultúrát. Egy-egy ilyen cserediák kapcsolat alkalmával, tanulmányi út alkalmával a mi diákjaink az ottani kintélő diákoknak, a családjaiknál vannak elszállásolva. És délelőttönként folynak a szakmai képzések, délután pedig közös kulturális rendezvényekre kerül sor. Nagyon sok területen profitáltunk ebből a kapcsolatból, annál is inkább, mert hogy ez az utazás nem csak egy hétre vonatkozik itt egy tanév során, hanem ugye itt előkészületek vannak az utazással kapcsolatban. Már szeptembertől elkezdődik annak a csoportnak a megformálása, akik majd részt fognak venni a diákok közül egyfajta kitüntetésként ezen a tanulmányúton, és igenis vannak olyan feladatok, amit már előzetesen nekik el kell készíteniük, és ugye számos szervezési feladat is társul még az utazáshoz, és a tanulmányút végeztével pedig hazajönnek a diákok, diákjaink, és itthon pedig szakmai élménybeszámolót tartanak a többieknek. Nagyon sok mindenben segíti őket, tehát egyrészt a modern technológiák megismerésében, és ugye a párhuzamok vonásában a különféle szakmák között, másrészt pedig abban is segíti őket, hogy ugye az idegen nyelveket gyakorolják, például jobban megtanulják, másrészt pedig ugye, hogy az alkalmazkodást és azt a fajta nyitottságot tudják kamatoztatni, amit itt a mindennapokban, az iskolaportban ugye magukba szívnak tudást, de ott kint ezt a gyakorlatban kell igenis kamatoztatni és megmutatni, hogy én képes vagyok egy idegen kultúrában is boldogulni.
A Vállalkozók Országos Szövetsége és a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének közös szervezésében elindult a Számviteli Szalon, melynek célja, hogy gyakorlati segítséget és naprakész tudást adjon a számviteli szférában dolgozó szakembereknek. Az előadás hamarosan Gyöngyösre is elérkezhet. A tudnivalókról Ábri Zoltánt, a VOSZ Hevesvár megyei szervezetének elnökét, és Bacsa Jánosnét, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete Hevesvár megyei szervezetének elnökét, Fekete Gábor kérdezte.
Ez egy nagyon nagyszerű kezdeményezés, mindazon túl, hogy kettő alkalom már megvolt, és majd lesz egy kis értékelés. Mi hívta életre ezt, Zoltán, ezt a kezdeményezést, részletek?
Két dologra tudnám még kiegészíteni. Az együttműködési megállapodásban, amit a Erikával aláírtunk, ki van emelve, hogy azon túl, hogy szakmai segítség, az aktualitások, üzleti kitekintések, mert nem csak a számvitelről van itt szó, mindig az a fő téma, de a könyvelőkön keresztül szeretnénk eljutatni információkat, üzleti információkat a vállalkozókhoz, tehát itt azért egy kicsit kitekintés van, aktuális üzleti, gazdasági elemzések, makrogazdasági elemzések, erről szól egyszer még, és nagyon fontosnak tartjuk mindketten a könyvelő szakmának a rekreációját, hiszen végül mégiscsak emberek a könyvelők is, és a vállalkozók is, és azért ez egy nagyon-nagyon stresszes szakma, az állandó változó jogszabályi környezet, a megfelelés a hatósági előírásoknak, a felelősségvállalás, a folyton egymást ismétlődő határidők, és én úgy fogalmaztam meg az első alkalomra, hogy eljött az idő a köszönet nyilvánításnak, hogy és mi, mint Vállalkozók Országos Szövetsége szeretnénk a szakma felé, a könyvelők felé köszönetet nyilvánítani, és igenis a rekreációra, a lazító, vidám programokra is szeretnénk hangsúlyt tenni.
Nagyszerű, és már kettő alkalom volt, és akkor Erika, most arra kérlek téged, hogy értékeld. Milyen volt egyrészt az érdeklődés, másrészt pedig kaptatok-e visszajelzéseket a szakemberektől, de nem is biztos, hogy szakemberek, csak szakemberek vannak ezen.
Így van, ahogy az imént a Zoltán is említette, hogy nem csak szakembereknek, számviteli szakembereknek készítjük, szervezzük a számviteli szalont, hanem maguknak, a vállalkozóknak is, hisz a könyvelők ugye mindennapos kapcsolatban vannak a vállalkozásokkal, és információkat osztanak meg vele. A tapasztalatok az elmúlt két alkalommal kapcsolatban nagyon pozitívak voltak, és nagyon hasznos és jó tapasztalatok adtak nekünk is arra inspirációt, hogy folytassuk ezt a szalon tovább. Pozitívak a visszajelzések, azon túl, hogy nem csak a szakmát próbáljuk itt erősíteni, hisz mindennapos információval, az újdonságokkal is próbálunk felüljük kedveskedni, olyan előadásokat próbálunk oda szervezni, ami a mindennapokat megkönnyítik, hanem valóban egy kicsit kitekintünk, és egy kicsit a pihentetés irányában is elmegyünk, hisz valóban számunkra a mindennapokban, akik a könyvelők, megélik ezt a szakmát, nagyon sok nyomás, stressz és felelősség van rajtunk, és ezt egy kicsit oldottabb formában próbáljuk a színtéren összehozni.
Idén is átadták az elfogadás díját Gyöngyösön. A díjat azok kaphatják meg, akik önzetlen munkájukkal jelentős életminőségbeli javulást hoztak a tartós betegségben és fogyatékossággal élők életébe. Ezúttal dr. Kelemen Tibor, a Gyöngyösi Bugát Pál Kórház pszichiátriai osztályának főorvosa kapta, aki az Alzheimer Café Gyöngyös orvosmentoraként kiemelt figyelmet fordít az idősebb korosztály mentálhigiénés támogatására. A kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
Főorvos úr, megtudta valamikor ezt, hogy ön az elfogadás díjnak a jutalmazottja. Hogy fogadta? Azt láttam a képeken, nagy örömmel.
Igen, nagy örömmel, és nagy meglepetés volt számomra, mert...
Tudta egyébként?
Nem. Csütörtökön este kaptam egy telefont, hogy készüljek kedre, és váratlanul ért a dolog. Én azt gondolom, hogy egy rangos díj, már csak azért is, mert ezt nem szervezet adja, hanem egy önszerveződő csoport, akiket megsegítettem, vagy segítek, akikkel foglalkozom, tehát úgymond laikus emberek által adományozott díj. Én azt gondolom, ez értékesebb egy kicsit, mint amikor valamilyen kinevezéshez társul, vagy egyéb ilyen dolgokhoz. Ez is spontán díj, és ezért is nagyszerű a számomra, hogy egy ilyet kaptam. Nem gondoltam volna. Én ezt önzetlenül végzem ezt a munkát. Hobbim is félig, meddig a szakma. Tehát nekem ez könnyebb volt ilyen szempontból, mert én szeretem az idős embereket, én maga az Alzheimer-kór, demenciákkal foglalkozom, organikus kórképekkel a szakmámba.
Egyébként mikor indult ezzel a fiatal Tibornál, hogy e felé a szakma felé orientál?
Nagyon hosszú lenne elmesélni.
Hosszú lenne? De egész fiatalon?
Nem igazán. Én egész más pályára jöttem, én villamos szakon végeztem annó, és eldöntöttem, orvos leszek. És nem hagytam magamat, fölvettek az egyetemre, nem első alkalommal, küzdöttünk érte jócskán, jó tanuló voltam viszont az egyetemen, aztán kerestem a helyemet. Én igazából majdnem rendőrorvos lettem, nagyon kis eltéréssel, érdekelt a bőrgyógyászat, csomó olyan szakma, ami most nagyon hasznos, bármilyen hihetetlen, nagyon hasznos a szakmánkhoz, és aztán, amikor hazajöttem Gyöngyösre, fölmértem a lehetőségeket, és rájöttem, hogy nekem a pszichiátria bejön, úgymond, és akkor hát volt egy jó főnököm, a Béla Árpád főorvos úr, nagyon sokat tanultam, nagyon nagy tudású ember volt, még mai napig is él, hál' Istennek, és aktívan, 89 évesen még dolgozik aktívan. És aztán, ahogy teltek az évek, rájöttem arra, hogy ahogy öregszünk, jó lenne foglalkozni a saját egészségünkkel is orvosként, és valahogy belecsúsztam én ebbe az Alzheimer vonalba, a demenciákba, ezeknek a dolgaiba, és úgy egyre többet foglalkoztam vele, tanultam vele, kutatásokban veszünk részt, új gyógyszereket próbálunk ki, tehát nekem ez úgymond hobbi is, ha szabad így fogalmazni, meg nagyon jó kis szakma is.
Eredményes évet zárt 2025-ben a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. A tavalyi esztendő legnagyobb sikerének a könyvtári kihívás pályázaton elért eredményt tekinti a könyvtár igazgatója. A vármegyei hatókörű városi könyvtárak és nyilvános fővárosi könyvtárak kategóriában országos első helyezést értek el. A díjjal 10 millió forint is járt, amelyet az olvasás népszerűsítésére és szolgáltatás fejlesztésre használhatnak majd a jövőben. Mint Tomasovszki Anita, az intézmény igazgatója elmondta, jelentősen nőtt a beiratkozott olvasók száma, több új programot is indítottak, és sikeres a könyvkölcsönző automata, valamint a könyvet a házhoz szolgáltatásuk.
Május 31-ig kellett a pályázatot teljesíteni, és nagy mértékben tudtuk a mutatóinkat növelni, tehát több mint 70%-kal emelkedett a beiratkozott olvasók száma, a 14 éven aluliak száma 118%-kal. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb mutató, hogy a gyerekek minél többen járnak könyvtárba, olvasnak. Nagyon-nagyon jó a kapcsolata az oktatási nevelési intézményekkel. Azt gondolom, hogy ez az egész pályázat egy városi összefogás volt, és itt mindenki nyert. Rengetegen eljöttek a könyvtárba rendezvényeinkre, felnőtt rendezvényeinkre is, új programokat is tudtunk indítani az év folyamán, de a hagyományos programjaink is mentek, mint az Internet Fiaszta, megrendeztük az ünnepi könyvhetet, Bámor volt a díszvendégünk, de az országos könyvtári napok programsorozathoz is csatlakoztunk idén. Az is nagyon sikeres volt. Egyik legaktívabb fiókkönyvtárunk a Vécsey utcai fiókkönyvtár. Nagyon-nagyon aktív és kreatív a kolléganő. Nagyon szeretik fiatalok, idősebbek is. Ott 10. alkalommal hirdette meg a kolléganő az olvasó létre programot. Ez egy olyan mintaprogram, ami be is került az országos mintaprogramok közé, és már más városi könyvtárak és kiskönyvtárak is kipróbálhatták. Tehát itt nálunk 10. alkalommal már közel 400 gyermek vett részt. Tehát egész nyáron ezek a gyerekek 2-3 könyvet is elolvasnak, és úgy vándorolnak fel a létre legfelső fokára. Másik fiókkönyvtárunk a Józsavárosban. Ugye az 2024. augusztus végén nyitottuk meg, azóta folyamatosan nő ott is az olvasói létszám. A kolléganők nagyon jó új programokat találnak ki családoknak, kisgyermekes édesanyáknak, mentálhigiénés programokat, tehát igazodik az ottani lakók igényeihez a könyvtári szolgáltatás, de az örökösföldi fiók könyvtárban is egyre aktívabb élet folyik. Ott is vannak a legkisebbeknek szóló programok, de rendszeresen járnak oda is óvodai, iskolai csoportok. Másik 4 fiók könyvtárunk iskolában helyezkedik el, így kiemelt ott, hogy a tantestülettel közösen együttműködve szólítják meg a gyermekeket.
...2025-ben is folytatódott a Sátoraljaújhelyi vár feltárása. A munkákban főként önkéntesek vettek részt, folytatva a hosszú évekkel ezelőtt megkezdett rekonstrukciós munkát. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Elhivatott régészek, iskolák, egyetemek önkéntes diákjai adják a magját annak a csapatnak, akik évről évre végzik a Sátoraljaújhelyi vár feltárási munkáit. Ha ma valaki fellátogat a Sátorhegy tetejére, rá sem ismerne a területre, hiszen az elmúlt években folyamatos változáson ment keresztül. Hosszú munka után előtűnt az egykori vár sziluettje, melyet egy fémből megépített szerkezet jelképez. Meg annyi leletanyag került terítékre a feltárások során, melyből külön kiállítást is összeállított a Kazinczy Ferenc Múzeum. Bár az anyagi támogatások mértéke lecsökkent, az önkéntesek az idei évben is rendületlenül folytatták a munkát, mondta el Ringel István régész, a múzeum igazgatója.
A turisztikai fejlesztések itt lezárultak, legalábbis az az ütem, aminek az eredményeit itt látjuk magunk körül. Nem volt már a tavaly és tavaly előtt sem olyan forrásadottság lehetőség, amiben a nagyobb volumenű régészeti munkát tudtunk volna folytatni. Ellenben a 2017-21-22 közötti időszakkal, amikor a két ütemben zajló turisztikai fejlesztések itt a Újhelyi hegyekben a várat is érintették. Az azóta eltelt időszakban kisebb léptékű munkákra nyílott lehetőség, amiben nagy szerepe van az önkéntességnek, a ráckevei Ady Endre gimnáziumnak a diáktábora, most már sok éve rendszeresen a Sátoraljaújhelyi várhegyen végez régészeti feladatot, segítséget. Az árkot lezáró várfal szakasznak a belső síkját is feltártuk, kitisztítottuk, és a keleti peremen futó külső várfalnak egy jelentősebb szakasza szintén feltárásra került. Úgyhogy egy nagyot léptünk azért annak ellenére, hogy a forrásaink erre nem nagyon voltak, és nagy léptékben nem tudtunk dolgozni, de azért amit elvégeztünk, az így is egy értelmezhető, fontos előrelépés volt. Bízunk abban, hogy jövőre lesz régésztábor ismét, és talán más egyéb lehetőségek, források is arra, hogy a várban folytassuk a munkát. Hát ide beleborult a Ároktól délre lévő lakó épület együttesnek, a kvázi palota együttesnek a fala, és ami előkerül belőle, azok a falban lévő egykori nyíláskeret elemek, ablakok, ajtók maradványa, innen került elő néhány éve a híres címerkő, a Pál Uczi család címerével díszített címerkő, Pál Uczi Rozgonyi közös címerkő ez, ami korábban sokat meséltünk, az idejében pedig egy nagyon szép ablakot találtunk, három összeillő keret elem, egy-két szárkő és egy szemöldök párkánya került elő egy ablaknak, ami valószínűleg itt a déli palotaszárnynak a homlokfalában volt beépített, bezuhant a falszövettel együtt az árokba.
kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatók!